Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Amikor készültem, sokat gondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen milyen irányba menjünk Isten igényének a tanulmányozásával. Nekünk lelkipásztoroknak olykor sokkal egyszerűbb az, hogyha van egy sorozat, és akkor tudjuk, hogy egymásra hogy épülnek föl a dolgok, és gyakorlatilag ez egy kicsit megkönnyíti a helyzetünket, amikor gondolkodunk azon, hogy is legyen a következő lépés. És gyakorlatilag az fogalmazódott meg bennem, illetve az elmúlt hetekben két olyan ige hirdetőtől is hallgattam tanításokat, és csütörtökönként van egy kis roma gyülekezet, ahol János evangéliumát vesszük, és ott is pont a János evangélium a 15. fejezetéhez értünk. A szőlőtő és a szőlővesző példázata jött elénk, úgy a tanításokban, mint az ige tanulmányozásban, és egyébként is belül az fogalmazódott meg bennem, hogy a tanítványi életről jó lenne egy kicsit jobban tanulmányozni, odafigyelni, hisz Jézus elsősorban tanítványokból hívott el bennünket, és arra, hogy mi is tanítványozzunk másokat. Tulajdonképpen az elmúlt alkalommal ott hagytuk abba, hogy az atya imádókat keres, és hogyan lehet valaki az atya imádója, ha másképp nem, mint Krisztus tanítványaként. Úgyhogy hát ezzel a gondolattal és témával fogunk ma foglalkozni. Két helyről is szeretnék igét olvasni, az egyik az Ezékiel könyve 15. fejezete lesz, a másik pedig a János evangéliuma 15. fejezete. Tehát hallgassuk Isten igéjét, fönnállva hallgassa a gyülekezet először Ezékiel könyvéből. A 15. fejezet gyakorlatilag mindegyik versét olvasom, így hangzik. Majd így szólt hozzám az Úr szava, embernek fia, mire való a szőlőtőke fája minden más fa között? A venyige, mely az erdőfái között van. Használják-e a fáját, hogy valamit csináljanak belőle? Használják-e cövöknek, hogy mindenféle edényt akasszanak rá? Íme a tűzre vetik, hogy azt megemésze. És ha két végét megemészette már a tűz, és a közepe is megperzselődött, vajon alkalmas-e eszközkészítése? Íme, ami gép volt, semmiféle eszköznek nem volt jó. Mennyivel kevésbé készíthetnek belőle valamit most, mikor a tűz megemésztette és megperzselődött. Azért így szól az én Uram, az Úr. Amint a szőlőtőke fáját az erdőfájék közül a tűzre dobom, hogy megemészze azt, úgy adom oda Jeruzsálem lakóit, és ellenük fordítom arcomat. Tűzből jöttek ki, és tűzemészti meg őket, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor arcom ellenük fordul. Pusztaságát teszem a földet, mivel elpártoltak tőlem, ezt mondja az én Uram, az Úr. János evangélium a 15. fejezet, az evangélium. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, mert nélkülen semmi sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőíti meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Amint az atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a bátorításodat, hogy elsősorban azért hívtál el bennünket, hogy ne a tűz martaléka legyünk, ne az enyészeté legyünk, hanem azért, hogy gyümölcstermű életünk legyen. Olykor nagyon radikálisan fogalmazol, és nagyon egyértelművé teszed azt, hogy vagy megteremjük a gyümölcsöket te benned, vagy elszáradunk és a tűzre vettetünk. Köszönjük azt, hogy ma az evangélium szól hozzánk, a kegyelemnek a szava, és azt a kérdést tehetjük fel, hogy Uram, hogy akarod, hogy minél több gyümölcsöt teremjünk? Add, hogy az igédet megértve megcselekedjük azt, és valódi gyümölcstermű életünk legyen. Amen. Tehát ott hagytuk abba, hogy az atya imádókat keres, és ez elég radikális Istennek az igéje sokszor. Vannak árnyalatok, és olykor pedig igen és nem van. Ez a terület az életünknek pont egy ilyen. Azért olvastam fel Ezékielnek az igéjét, mert egy nagyon érdekes dolgot fedezhetünk föl ebben. Méghozzá az, hogy a szőlővesző semmi másra nem jó, csak a gyümölcs termésre. Nem lehet belőle tárgyakat készíteni, nem lehet a kirakatba rakni, és sorolhatnánk, hogy mi mindent nem lehet ezzel a szőlővesszővel kezdeni. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy hányszor szeretnénk kirakati életet élni. Hány, a hívő életről beszélek most elsősorban. Hányszor szeretnénk azt, hogy valamit tartósítsunk, hogy nosztalgiázunk, hogy régen de szép volt, és ha most olyan lenne, de jó lenne. És nagyon radikális ebben az ige, mert a szőlős gazda egyetlen egy dolgot figyel. Az, hogy a szőlővesszőn vannak-e gyümölcsök. És mind a két ige, úgy az Ezékiel ige, mint a Jézus szavai egyben csengenek, mert mindegyik kimondja azt, hogy amely nem hoz gyümölcsöt. Az első igénél, Ezékielnél már azt látjuk, hogy ott már az ítélet beteljesül. Jézusnál pedig feltételes módban van. Amelyik vesző nem hoz gyümölcsöt, az kivágattatik és tűzre vettetik. Tehát az első dolog, amivel érdemes foglalkoznunk, az, hogy megvizsgáljuk az életünket, hogy hol tartunk. Milyen a mi lelki életünk? Gyümölcstermű a mi lelki életünk, és ez meglátszik a környezetünkben, és mi magunk is látjuk ezt a fejlődési menetet, vagy netalán úgy éljük az életünket, hogy gyakorlatilag valamikor gyümölcstermű volt az életünk, de elkezdtünk száradni, kiszáradni, és talán azt tapasztalhatjuk, hogy mára már nem nincsenek úgy gyümölcsök. Nincsenek úgy gyümölcsök. Gondoljunk bele, én most itt nem szeretnék nagyon okoskodni, hisz tőlem jóval tapasztaltabb gazdák is ülnek itt velem szemben, és hallgatják az igét, és nem is a kertészekről szeretnék ma beszélni, de az emlékeim szerint, annak idején kisgyermekként én is metszettem még a szőlőt, nagyapáméknál. Visszaemlékszem, hogy ez minden évben meghozta a gyümölcsét. Nem volt olyan, hogy egyszer hozott gyümölcsöt, és azt mondtuk, hogy na, ez, meg vagyunk vele elégedve. Egyszer bőséges termés volt, és innentől kezdve nem kell hoznom több gyümölcsöt ez a szőlő. Azok a szőlőtőkék, szőlőveszők, amelyek már nem hoztak gyümölcsöt, azok kivágásra kerültek. Kitakarították, hogy ne okozzon kárt a többiben sem, és újat ültettek. Itt azt kell látnunk, hogy Isten mondott egy ítéletet Izrael fiaira. Azt mondja, Ezékiel keresztül ezt hirdeti meg, embernek fia, mire való a szőlőtőke? A többi fa közül. Gondolkodj el ezen! És testvérek, ez az első kérdés, amit nagyon el kell gondolkodjunk, hogy mire való vagyok én a többi fa közül? Isten miért teremtett, miért alkotott, miért hívott el, miért ültetett be engem az ő szőlős kertjébe? Ez az első kiindulási pont. Mert ha ennek az értelmét megtalálom, vagy végig gondolom, vagy visszamegyek oda, ahonnan elindultam, akkor megtörténik, és elkezdődik az életemnek a helyreállása. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy névlegesen éli a hívő életet, és megfeledkezik arról, hogy gyümölcstermő az élete. Isten azt mondja, hogy tedd fel magadnak a kérdést, mire való? Mert ha nincs gyümölcs az életedben, akkor olyan vagy, mint a szőlőnek a fája. Semmi másra nem lesz jó. Azt mondja, használják-e a fáját, hogy valamit csináljanak belőle? Használják-e cövöknek, vagy mindenféle edény akasztására? Nem. Tűzre vetik, és megperzseli, megemészti a tűz. Annak idején nagymamám még kemencébe sütött dolgokat, kenyértől elkezdett különböző lepényeket, és általában a szőlőveszőt összekötötték, hagyták, hogy jól kiszáradjon, azt berakták a kemencébe, és azzal fűtötték ki a kemencét, meg a különböző gyümölcsfáknak a száraz ágaival. Erre volt csak jó. Még arra sem volt jó, hogy bent meleget termeljünk vele. Mert hamar elillant a lángja. Tehát még fűteni sem jó. Csak meggyújtani vele dolgokat, és pillanatok alatt el tud égni. Mire jó az életed, kedves testvérem? Mert hiszem azt, hogy ebben az évben is Isten valamire elhívott. Nem arra hívott el, hogy ez az év is elillanjon. És azt mondhass, hogy jaj, újból eltelt egy év. Jaj, egy évvel öregebb vagyok. Hanem arra hívott el Isten, hogy ebben az évben is gyümölcsöt teremjünk. Viszont ha nincs gyümölcs, akkor valami más lesz. És ez nagyon megszívlendő, hogy mi fog történni azokkal, akik nem termik meg a gyümölcsöt. Elég kiúzanító ez az üzenet, amely azt mondja, hogy az, aki nem termi a gyümölcsöt, azt lemetszik, megszárad, és tűzbe vetik. És nagyon jól ismerjük, hogy mit jelent ez. Nézzük meg, hogy mire felmondja ezt Isten. Isten azt mondja, hogy elhívtam Jeruzsálem leányát, elhívtam az én népemet arra, hogy gyümölcstermő életet éljenek itt a földön. Azért hívtam ki őket a nemzetek közül, a többi név közül, hogy én bennem teremjék meg ezeket a gyümölcsöket. És mihet Izrael nem tölti be ezt a funkciót, Isten azt mondja, hogy akkor kénytelen vagyok megválni. Kénytelen vagyok a pusztulásra adni. Kénytelen vagyok, azt mondja, az elenyészeté lesz az egész. Így szól az én Uram, az Úr. Amint a szőlőtőke fáját az erdőfáik közül a tűzre dobom, hogy megemésze azt, úgy adom oda Jeruzsálem lakóit, és ellenük fordítom arcomat. Tűzből jöttek ki, és tűzemészti meg őket. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Amikor arcom ellenük fordul, pusztaságát teszem a földet, mivel elpártoltak tőlem, ezt mondja az én Uram, az Úr. Ha ezt a folyamatot nem szeretnéd végigérni a saját életedben, kedves testvérem, akkor itt van a kulcs mondat. Mindez azért történik, azt mondja az Úr, mert elpátortak tőlem. Hátat fordítottak nekem. Olyan korszakot élünk, egy olyan világban vagyunk, amikor az Isten igényének az értelmezése az mindenkinek a személyes döntése és a személyes látásmódja. Ha akarom, így élem az ígét, ha akarom, úgy élem, ha akarom, akkor van benne bűn, ha nem, akkor nem foglalkozok a bűnnel, csak a kegyelemmel. kimazsolázgatom magamnak azokat az üzeneteket, amelyek nekem kedvesek és tetszőek. Észre sem vesszük, hogy ezzel hátat fordítunk az Úrnak. Miért? Mert nem azt a táplálékot veszük magunkhoz, amit Isten akar adni, hanem azt, amit mi akarunk, ami nekünk kedves. Testvérem, ne elégedj meg azzal, ami neked kedves, mert az ugyanúgy halált hozhat az életedre. Ne törődj abba bele, hogy itt se gyümölcsök az életemben, de gyakorlatilag már több éve, több tíz éve Krisztus gyermekének vallom magam. Mert itt nagyon kijózanító az ige, és azt mondja, nem fabábúnak hívtalak el. Nem dísztájnak hívtalak el. Nem arra szolgálsz, hogy oszlopos tagja legyél egy közösségnek ebben az értelemben, hogy csak ott legyél, mint egy oszlop. Hanem arra hívtalak el, hogy gyümölcsöt teremjetek én bennem. Szeretnék rátérni Jézus szavaira, aki azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Nézzük meg Jézus, ahogy bevezeti ezt a példázatot. János használja ezt a formulát, az én vagyok formulát. Ez egy üzenetértékű bevezetés volt, legfőképpen a zsidóság számára, az írástudók számára, hisz a vagyokot a zsidók Istennel azonosították. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, én vagyok az életkenyere, én vagyok az út, az igazság, és sorolhatnánk Jézus én vagyok mondásait, amiből, ha nem tévedek, 7 van, akkor Jézus mindig arra utal vissza, hogy a vagyok, a zsidóság számára az azt jelenti, hogy Isten. Tehát Jézus azt mondja, hogy egyenlő vagyok az Istennel. Ezt a zsidók istenkáromlásként élték meg. De nézzük, hogy mit mond Jézus. Miért vezeti be ezt, hogy ő az igazi szőlőtő? Mert azzal folytatja a mondatát, hogy az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesző, amelyet lemetszenek, nem terem gyümölcsöt bennem, azt mondja Jézus. Tehát Jézus azt mondja, hogy Istenben lenni, Isten gyermekeként lenni, azt jelenti, hogy ő benne lenni. Nem ő vele lenni, hanem ő benne lenni, benne megmaradni. Mint ahogy a szőlővesző nem a szőlőtő mellett van, hanem bele csatlakozik. Miért? Azért, hogy gyümölcstermű legyen az élete. Jézusban lenni, az azt jelenti, hogy belőle meríteni. Talán Mike Sámuel mondta azt, hogy nézzük meg, hogy amíg Jézus a földön volt, addig a szőlőtő az atya volt, és Jézus volt a szőlővesző, mert többször azt olvassuk a János evangéliumában, hogy Jézus Istenben volt. Ő benne volt, az atyában volt, benne volt végig, amíg itt a földön volt, Istenből merített. Többször olvashatjuk ezt az igében, és láthatjuk, hogy Jézus hogyan merített az atyából? Azt olvasjuk, hogy Jézus többször is elvonult, és csendességben volt az Istennel. Belőle merített a hétköznapokban. És gyümölcsöző élete volt. Hisz bárhova ment, az emberek fölfigyeltek rá, és azt kérdezték, kicsoda ez az ember? Talán próféta. Hát nem tanult ember, ez csak egy ácsnak a fia. Ki lehet ez, akinek engedelmeskednek a gonosz szellemek, akinek a hatalmára megnyílnak a vakok szemei, a sánták, a bénák járnak? Ki lehet ez az ember? Fölfigyeltek az emberek, mert valami olyasmi volt Jézus életében, ami nem volt hétköznapi. Miért? Mert az a nép, amely közt volt Jézus, az pont az ítélet alatt volt. Már nem volt gyümölcstermő az életük. Már nem volt gyümölcstermő az életük. El voltak laposodva. Ki voltak szolgáltatva. És az emésztő tűz végig perzselt őket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tűznek a jelentősége a Bibliában van egyfajta tisztító szerepe, és Izrael életében ez volt. Nem semmisült meg teljesen Izrael, megsemmisült, mint államforma, megsemmisültek a családok, az Isten tisztelet, ha azt veszük figyelembe, de volt egy maradék, akit Isten később összegyűjtött, újraegyesített, újra beoltotta a szőlőtőbe. Aztán teltek az évek, és ismét ellaposodtak. Szükség volt arra, hogy jöjjön valaki, aki bemutatja, hogy milyen a gyümölcstermő élet. Következő kérdés az, hogy kiből, miből merítesz? Honnan veszed az erőt? Az embereket megfigyeljük, nagyon sok mindenből nyernek erőt. Vannak, akik az ezotériából szerzik az erejüket, a spirituális életből, vannak, akik a materiális világból, az anyagszerzésből, a jövedelemből, a karrierből, vannak, akik a szellemi tőkéből szedik az életüket, színházba járnak, kulturális rendezvényekre járnak. Miből merítesz? Mi az, ami neked életerőt ad? Nem arról van szó, hogy más nem csinálhatsz, hanem mi az, ami téged boldoggá tesz, mi az, amiből te meríted az erődet a hétköznapokban. Ugyanis ezek a dolgok ideig óráig tartanak. És van egy nagyon lényeges kérdés ebben, hogy ezek a dolgok, amiben az emberek keresik az életerőt, csak a föld életre vonatkozik. Tehát az, hogy elmentél a színházba, és megnéztél egy darabot, vagy a moziban, és nevettél egy jót egy vígjátékon, addig tart. Talán kitart egy hétig, jobb esetben. Vagy kettőig. Vagy kitart egy földi létig. Shakespeare-nek bizonyos műveit megtanulod, elsajátítod, gyönyörködsz rajta, de csak e világra vonatkozik. Nem tart meg a túlvilág. Nincs hatása rá. Lehet, hogy itt élesíti az elménket, lehet, hogy elmondhatod, hogy nagyon sok mindent tudok lexikálisan. Átlagon felüli vagyok, kiemelkedő vagyok. De amikor jön a tűz, nem tart meg. Amikor jön a szőlős gazda és keresi a gyümölcsöket az életedben, nem tart meg. A példázatnak van négy szereplője, és nagyon fontos, hogy ezt evidenciába tartsuk. Van a szőlős gazda. A szőlős gazdának az a feladata, hogy vizsgálja, keresi. Ugye ott hagytuk abba a múltkori gondolatunkat, hogy az atya keresi, ilyen imádókat keres. Megint előjön ez a gondolat, hogy keresi, a szőlős gazda keresi a termést, a gyümölcsöt. Elvárásai vannak. Nézzük csak meg. Gondoljatok bele, kedves testvérek, akiknek vannak szőlői, szőlős kertetek van, vagy földetek. Nem ez a természetes? Nem ez a természetes, hogyha valakinek szőlős kertje van, hogy ott szőlőnek kell lennie? És nem valami másnak? Van a szőlőtő, maga Jézus, vannak a szőlővesszők, akik mi vagyunk, az ő gyermekei, akik meghoztuk a döntést, és becsatlakoztunk, merültünk a szőlőtőbe, ugye azt mondja Pál apostol, hogy Krisztusba merítkeztünk be, tehát nem véletlenül használja az apostol is ezt a kifejezést, hogy ő bele merítkeztünk, nem ő vele. és vannak a gyümölcsök. És most a fókuszban az van, hogy mik a gyümölcsök. Mert a gyümölcsök látszanak. Attól függetlenül, hogy benne vagyunk-e a szőlőtőben, vagy valami más tőkében vagyunk benne, valami máshoz csatlakoztunk, gyümölcsök így is úgy is látszanak az életünkben. De Jézus azt mondja, hogy vajon azok a gyümölcsök látszanak-e a mi életünkben, amely tőlem eredeztek, amelyek tőle vannak, vagy más gyümölcsök vannak az életünkben. Hogy mondja ezt Jézus? Azt mondja, én vagyok az igazi, az eredeti, az originálra szabad fogalmazni, az igazi szőlőtő. Tehát ezek szerint vannak más szőlőtövek, hamis szőlőtövek. Az egyik figyelmeztető gondolat kell, hogy legyen, és elgondolkodtató kell, hogy legyen számunkra, amikor vizsgáljuk a saját életünket, hogy vajon az igazi szőlőtőhöz csatlakozzunk el, vagy valami máshoz. Mert a más az mindig kecsegtetőbb. A hamis, ne feledkezzünk meg, hogy annak látszik. De nem azonos. Csak hasonló. Jézus nem hasonló volt az atyához. Ebből voltak teológiai viták az első századokban, hanem azonos volt az atyával. Ezért ugyanazokat a gyümölcsöket teremte meg, ami az atyára jellemző volt. Jézus arra hívott el bennünket, hogy tanítványai legyünk, gyümölcstermő életünk legyen, ezért bennünk is azoknak a gyümölcsöknek kell megjelenniük, ami a Krisztusban volt. Tehát lehet, hogy az életnek különböző területei vannak, és lehet, hogy másoknak ez ad életerőt. De ha krisztusi gyümölcsöket szeretnél teremni, testvérem, akkor csak Krisztusra teremheted meg ezeket a gyümölcsöket. Én vagyok az igazi szőlőtő. Tégy különbséget között. Miből merítesz? Mit akarok elérni? Mit szeretnék ebben az évben elérni? Olyan jó lenne, hogyha ebben az évben, az év végén, amikor vallást teszünk, bizonságot teszünk arról, hogy miben voltak sikereink, elmondhatnánk, hogy gyümölcstermő volt az életünk. Isten szerinti gyümölcstermő volt az életünk. A másik gondolat, az, hogyha nincs gyümölcs. Ha abszolút nincs gyümölcs, ezzel foglalkoztunk az előbb, azt mondja Jézus, hogy ugyanígy, azt mondja Jézus, lemetszik azt a szőlőveszőt. Eljön egy idő, és lemetszik. Emlékezünk arra, hogy Jézus megy a tanítványokkal, és beszél nekik egyszer arról, hogy van egy fa, amely nem hoz gyümölcsöt. És azt mondja Jézus, hogy hát a gazda ezt a fát ki akarja vágatni, de a kertésze azt mondja, hogy várjunk még ezzel. Még meglocsolgatom, még megtrágyázom, még várjunk. Tehát, ha pont egy olyan fázisban van az életed, hogy ugyan nincsenek gyümölcsök még, akkor se ijedj meg, hanem szedd össze magad. És minél hamarabb hoz egy döntést, hogy én szeretnék meríteni a szőlőtőből. Mert az atya a türelmes, meddig? Egy kis ideig. Tehát van lehetőséged arra, hogy azt mondta, hogy eddig nem olyan volt az életem, nem volt gyümölcsöző, vagy itt elhangzik egy nagyon fontos kijelentés, hogy még több gyümölcs legyen az életünkben. De majd ezzel is fogunk foglalkozni. Most egyelőre azzal a gondolata fogunk, ha nincsenek gyümölcsök az életünkben, akkor is van lehetőség. Akkor is van lehetőség, hogy elmélyüljek és azt mondjam, én innentől kezdve hozok egy döntést, Eddig olyan volt az életem, amilyen. De most szeretném, ha gyümölcstermő lenne ez az élet, amit élek. És a harmadik gondolata, amivel most foglalkozhatunk, az az, hogy megtisztítja mindazt, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremje. Tehát nagyon hálás vagyok azokért, akiknek gyümölcstermő az életük. De ne gondoljátok, testvérem, hogy akkor most hátra dőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy na, az enyém gyümölcstermő, én most jól el vagyok, most nekem nem kell semmit sem csinálnom ebben az évben, mert én igen gazdagon teremtem a gyümölcsöket eddig. Mit mond az ige? Azt mondja Jézus, amely gyümölcsöt hoz, azt is megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt hoz. Ne elégedj meg azzal, hogy vannak gyümölcsök az életedben. Mint ahogy egy kertész sem elégszik meg, hogy a fán csak kis gubacsok vannak, hanem várja, hogy érett, szép nagy gyümölcsök legyenek. Kialakuljanak, azok a szemek nagyjá legyenek. Ennek érdekében nem azt mondja, hogy hát hagyjuk ezt a vesztőt még nőni, nőni, akár egy méterig is, hanem azt mondja, visszametszek, mert azt szeretném, hogy az a nedv, az az élet táplálék, ami benne van, az kicsúcsosodjon, és gyümölcs legyen rajta. Még több gyümölcs legyen, még szebb gyümölcs. Itt a még több, az nem csak mennyiségre, hanem minőségre is értendő. Ismereteim szerint, mondom, nem vagyok kertész, ismereteim szerint a meccésnek talán egyik ilyen lényege, meg a kapcsolás, meg nem tudom, már itt már különböző szavakat használok, amiben nem is vagyok annyira jártas. De mintha annak érdekében történne, hogy szép fürtök legyenek, hogyha már a szőlőről beszélünk. Jézus azt mondja, hogy azt szeretném az én szőlős gazdám, ahogy vizsgálja az ő kertjét és figyeli a szőlő vesszőket, azt mondja, vannak, amelyek nem teremnek, azokat levágja, megszáradnak, tűzre vetik, de amelyek teremnek, az ő oda megy, és megtisztítja. Nézzük meg, hogy mik lesznek ezek a gyümölcsök, amelynek érdekében történik ez a megtisztítás. Az egyik ilyen gyümölcs a krisztusi jellemvonások az életünkben, amelyek jelentkeznek a személyiségünkben, a személyiség változásban. Elkezdünk hasonlítani a Krisztusra. Valaki úgy fogalmazott, hogy az óvodában is megfigyelhető az például, hogy a gyerekek, ahogy játszanak és barátkoznak egymással, és vannak karakánsabb egyéniségek, dominánsabb egyéniségek, és ha valaki pont nem olyan, de tetszik neki az a karakter, akkor elkezdi utánozni, elkezd úgy viselkedni, mint az ő kis barátja, elkezd úgy beszélni, úgy mimikázni, úgy forgolódni, mint a kis barátja. Mert olyan akar lenni, mint ő. Akarsz-e olyan lenni, mint Krisztus? Akkor engedd, hogy ezek a gyümölcsök a személyes életedben, a személyiségedben is formáljanak, alakítsanak. Hogy hozzá hasonlókká váljunk. Talán Mikke Sámuel mondta azt, hogy nagyon érdekes volt, hogy az első században azért hívták keresztényeknek a Krisztus követőket, mert olyanok voltak, mint Krisztus. Afrikában történt állítólag, az egy nagyon sok misszionárus küldtek, és az egyik faluban megérkezett a misszionárus, és elkezdett beszélni ott az embereknek Jézusról, és nem tudta, hogy már korábban is jártak ott misszionárusok, vagy élnek ott a környéken. Az egyik hallgató hirtelen fölpattant, és Azt mondja, én azt hiszem, én tudom, hogy kiről beszélsz, a második faluban lakik. Felismerte a Krisztust abban az emberben. Ahogy hallotta, hogy tanították Krisztusról, felismerte, összekapcsolta, hogy igen, amikor én ezzel az emberrel találkoztam, amikor én vele közösségben voltam, ugyanazt tanította, ugyanazt mondta, ugyanúgy viselkedett. Ismerem őt. Ott lakik a második faluban. Vajon így vélekednek-e rólunk az emberek? Vajon ma is, ha a viselkedésünk alapján kéne megítéljenek, vagy nevet ragasszanak ránk, akkor úgy, ezt gúnynévnek szánták-e egyébként is, akkor ugyanezt mondanák, hogy keresztények vagyunk, krisztusiak vagyunk. Ahogy viselkedsz a környezetedben, az embertársaiddal. Ezt nézem, azt gondolom, hogy nagyon csekély gyümölcs van az én életemben is. A másik terület, amelyben Pál apostol bátorít bennünket a Kolosséiakhoz írott levélben, arról szól, hogy termeljetek gyümölcsöt minden jó cselekedetre. Kolossé 1.9. Ezért, amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjék az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében. Tehát azt mondja, hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremve. Hogy a cselekedeteink is teremnek gyümölcsöt. Itt Pál hangsúlyozza, nem arról az gyümölcsökről van szó. Nem arról van szó, hogy bemegyek a munkahelyemre, és mindenkivel összeveszek, mert most nekem olyan napom van. Hanem bemegyek a munkahelyemre, ahol eleve feszültség van, ahol mindenkinek rossz napja van, de nekem jó napom van, és netalán ettől megváltozik másoknak is a véleménye. Esetleg jobbá tehetem mások napjait is. Egyik reggel utaztam az autóban, általában hétfőnként áhítatot tartok az iskolában, és nagyon nehéz, mindig kiszámíthatatlan, mert amikor ezek a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hétfőn megjelennek az iskolában, ez azért nehéz, mert ugye hosszú hétvégét, tehát péntek, szombat, vasárnap otthon vannak, és olyankor teljesen átállnak az otthoni klímára, és hát vissza kell állniuk, klimatizálódniuk az iskolai légkörbe, és általában nekünk ez egy nap szokott lenni a pedagógusoknak, vagy kettő, mikor, hogyha családi osztás van, akkor még tovább tart. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem könnyű, és amikor az áhítatot tartom, akkor annak az első 5-10 perce mindig egyfajta fegyelmezéssel megy el, hogy létsen be, nyugodj meg, és utána lehet kibontani az üzenetet. És egyik reggel, ahogy mentem, öcsi barátommal imádkoztunk a kihangosítón keresztül az autóval, és mondtam is neki, hogy én most nem is nagyon tudok úgy imádkozni, de hagytam, hogy imádkozzon, és ahogy megérkeztem, valami különleges dolog történt. Még mielőtt megérkeztem volna, azt láttam, azt kaptam így egy képként, az jött elém, hogy ezek a gyerekek jönnek otthonról megterhelten. Bűnökkel, kötelékekkel, démonokkal, ha szabad így fogalmaznom. Jönnek az iskolába, és nagyon sokszor bejönnek, behozzák az iskolába ezeket az otthonról hozott örökségeket. És nem tudnak velük mit kezdeni a tanárok. És úgy azért elém, hogy de jó lenne, hogyha az iskolánk, és akkor az a kép jött, hogy körbe van kerítve az iskola, kerítés van, hogy ez egy szellemi kerítés lenne. Egy olyan kerítés, mint amikor Isten azt mondta az Édenkertben, odaállította két pallossal a kérubokat, és senki nem mehetett be onnantól kezdve az Édenkertbe. Hogyha Isten angyalait állítaná oda, és tudom, hogy nem mindenki fog megszabadulni, és nem mindenkinek fog a köteléke megoldódni, de legalább arra kényszerülnének, hogy az a megnyilvánulás, amit otthonról hoznak, az nem nyilvánuljon meg az iskolában. Hogy azok az erők, hatalmasságok, azok ne tudjanak erőt venni. És ezért imádkozta, és nagyon érdekes dolog történt. Megérkezte az iskolában, és azt mondta magamban, hogy ma nem fogok azzal foglalkozni, hogy kinek van a fején kapuszni, sapka, vedd már le, mert mindig ezzel elmegy a sok időnk, hanem egyszerűen csak arra fogok koncentrálni, hogy az Isten üzenetét közvetítsem. És csoda történt. Az történt, hogy szinte semmi fegyelmezés nélkül végig csendben ülték a legapróbbja, a legkisebbek is, és a nagyobbak is. Végig ülték a 2x40 percet, 35 percet, mikor, hogy anélkül, hogy túlzott alatt fegyelmezés lett volna. Mert az Isten valamit elvégzett. Sajnos nem minden héten van ez így, de annyira jó volt megtapasztalni ezt. Isten megtermi a gyümölcsöt bennünk. Először bennünk termi meg. Tudjátok, testvér, mi volt a titka? Előbb nekem kellett belőle csendesednem. Előbb bennem kellett kialakuljon az a békesség, amelyel, ha megszólítottam a kollégákat, felfigyeltek, hogy mi történt. És olyan szomorú vagyok, hogy sokszor nem jutunk el idáig. Én magam sem. Megérkezek, feszültem, beesünk, és csak a feszültséget tudjuk átadni. Isten igéje arra tanít, hogy merítsünk belőle. Ő belőle vegyük az élet táplálékát, a lelki békességünket, és látszódjék meg a cselekedeteinkben, hogy mi ő benne vagyunk. Mert erre fölfigyel a világ, és keresi ezeket a gyümölcsöket. Tudjátok, testvéreim, amikor gyümölcs termi az életünk, az egyben kívánatos azoknak, akiknek nincsen gyümölcs az életükben, vagy rossz gyümölcsök vannak az életükben. A harmadik terület az életünkben, amely gyümölcstermű lehet, szintén Isten igéjét hívom segítségül, de nagyon jól ismert ige szakasz ez mindnyájunk számára, hisz hát a gyümölcsökről van szó, talán 100%-os tesztet írna mindenki, hol van a Bibliában szó még a gyümölcsökről, nagyon sok helyen, de ahol föl van sorolva, Galata 5.22, ezt mindenki jól tudja. Azt mondja az igében Pál apostol, hogy de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát amikor a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek termi meg, törekedhetsz te a türelemre meg a szelítségre, ha nincs benned az Isten lelke, akkor az nem tart sokáig. De ha az Isten lelke munkálja ki benned ezeket a gyümölcsöket. Ugye ne felejtsük el, hogy az alapgondolat ennél ennél a kérdésnél az, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát lehet, hogy a szelítségben jó vagy, lehet, hogy a türelemben vagy jó, az adakozásban, a jóságban vagy jó, a jószívűségben, az örömben, de vannak olyan gyümölcsök, van olyan terület az életedben, amelyben kevésbé. Az az Isten akarat, hogy abban is fejlődj, még több gyümölcs legyen. Tehát ezt nem tudod másképp megtenni, mint hogy
Jöjj az Úrhoz és imádkozz.
És tedd föl, Uram, hol akarod látni, hogy még több gyümölcsöt teremjek? Az életednek még területe lesz az, mert kezd el akkor, mit mond? Azt mondja, a szőlős gazda előbb megtisztítja. Tehát előbb kezd el, Uram, tisztítsd meg az életemnek azon területét, amelyek nem gyümölcsözőek, hogy még több gyümölcs legyen az életemben. És van még egy, ami arról szól, hogy egyfajta előrelépés, haladás, fejlődés. Ugye a keresztényi élet, a tanítványi élet az nem egy stagnáló élet, hanem van benne fejlődési szakasz. Van, aki lépcsőhöz hasonlítja, azt mondja, hogy elindultam az egyes lépcsőn, és haladok följebb és följebb. És mondjuk ez jól kifejezi, hogy mifelé haladunk. A mennyország felé, az Isten országa felé. Tehát vannak előrelépések, de ugrásszerű is lehet. Van egy kiindulási pont, innen elindultam, most itt tartok, és mehetek még előrébb. Áldott előrelépések. Az életünknek különböző területei lehetnek, akár a kapcsolatainkban, amelyben azt mondjuk, hogy eddig olyan gyenge voltam, és most erősödök ebben. Meglátszanak a gyümölcsök az emberi kapcsolatokban. Most már bátor vagyok, oda merek menni másokhoz, merek beszélni Jézusról másoknak, vagy csak egész egyszerűen tudok kedves lenni másokkal. Vagy egzisztenciálisan. Minden olyan terület, amit nem a magunk erejéből érünk el. Ami nem arról szól, hogy na, én megcsináltam, én vagyok valaki. Ugye a világ azt mondja, hogy sikerekben gazdag új éve. Tehát legyél sikeres ebben az esztendőben. Dolgozz, csinálj, harcolj, és ennek majd meg lesz a jutalma, a sikerek. Az ige nem erről beszél. Olyan területekről beszél, amelyet Jézus nélkül nem tudsz elérni. Hadd tegyek vallást és bizonyságot arról, hogy annak idején, amikor hát így elindultunk a feleségemmel a közös útunk és szolgálatunk felé, nekem a legnagyobb kérdésem az volt, hogy hát az egy dolog, hogy lelkipásztor leszek, és talán a lakhatásom meg lesz oldva, de miből fogjuk bebútorozni azt a kis lakást? Aztán jól kell tudni választani is, szorvos feleség sok mindenben társ lehet, és megtapasztaltam, hogy nem egy lusta feleségem van, hanem aki odafigyel a kiadásokra, szépen megspórolt annyi pénzt, amivel be tudtuk bútorozni a szolgálati lakást. Aztán így, ahogy haladtunk előrébb az időben, így gondolkodtam, hogy jó, de hát azért csak jó lenne majd egy olyasmi is, amiben lakhatunk. De hát azért voltak igények, és mindenkinek azt mondta, hogy mi építkezni fogunk. De úgy, hogy se telkünk nem volt, se pénzünk nem volt rá. És kedves testvérek, Isten egyszer azt adta nekünk lehetőségként, az egyik testvérnőnek a lánya, aki nem is volt gyülekezeti tag, nem volt családja, azt mondta, hogy figyeljetek, nekem a kertem pont belenyúlik abba a részbe, amit most fölparcelláznak, építési teleknek alakítják ki azt a részt, odaadom nektek, építsetek rá házat. Tehát valami olyan terület az életünkben, amit a saját erődből nem tudsz elérni. Amit Isten ajándékul ad neked. Fedezd föl ezeket. Várd azt, hogy Isten ebben is segítsen. És természetesen nem csak az egzisztenciális terület, hanem különböző területei lehetnek az életünknek, ahol áldott előrelépés van. Ő azt akarja, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Hogy még több területen legyenek olyan gyümölcsök, amelyek kinek a dicsősége lesz? A szőlőveszőnek a dicsősége, a gyümölcs termés. A szőlővesző csak egy eszköz, vagy egy köztes valami a gyümölcs és a szőlőtő között. Önmagában véve a szőlővesző nem fog gyümölcsöt teremni. Szüksége van a szőlőtőre.
Viszont ha szülőveszővel problémák vannak, ha a tápanyag nem megy végig a szülőveszőn, akkor nem, vagy kevés, akkor nem fog kifejlődni az a gyümölcs. Akkor csak kis gubacsok lesznek ott, aztán leperegnek, még mielőtt beérne. Vagy egy betegség megtámadja, ugyanez. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mi nem valaminek az okozói vagyunk, mi eszközei vagyunk. Annak, amit Isten akar az életünkben. Tehát Isten szeretni a gyümölcsöket, és nem mi akarjuk. Mert amikor mi akarunk gyümölcsöt teremni önmagunk erejéből, akkor azok valami igen furcsa gyümölcsök lesznek. De nem az Isten dicsőségére valók. Ideig, óráig látszatos lehet. Mike Sámuel mesélte, hogy annó a Ceausescu időben Ceausescu elment az egyik vidékre meglátogatni, ahol almáskert volt, és úgy gondolta, hogy a almáskertet is meg fogja látogatni. Egy baj volt, nem az alma termésnek az ideje volt, de nem gond, mert az elvtársak ezt is megoldották, tele akaszgatták almával a fákat, hogy lássa a nagy vezér, hogy milyen gyümölcs termő, és mennyire halad az ország. Sokszor ilyenek vagyunk. Mi akaszgatunk gyümölcsöket a fákra, az életünkre. És azt gondoljuk, hogy na, ettől leszünk gyümölcs termők. Óvjon meg az Úr ettől. Ezt hívják képmutatásnak. Magamutogatásnak. Isten nem erre hívott. Testvére, ahhoz, hogy mi szőlővesszők lehessünk, alázat kell. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk. Tudnunk kell, hogy mi nem a szőlőtől vagyunk. És nem mi vagyunk a gyümölcs, hanem az bennünk, rajtunk keresztül fogunk teremni. Viszont csodálatos dolog, ha arra gondolunk, hogy Jézus erre az életre hívott el. Gondoljatok csak bele, itt vagyunk egy páran, nem is akár hányan, jó páran. Isten megduplázza, megsokszorosítja azokat a gyümölcsöket, ami itt van bennünk, ha ő benne maradunk. Mennyire fölfigyel a világ, a környezetünk erre? Még egy kérdés erejéig hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy mitől akar minket megtisztítani a szőlős gazda? Ugye a nagyobb terméshozam reményében megtisztítja a szőlős veszőket. De mi az, ami gátolja a gyümölcstermő életet? Az egyik, amiről manapság nagyon keveset beszélünk, vagy olyan homályosan beszélünk, azok a bűnök. Lehetnek bűnök az életünkben? Vannak bűnök az életünkben? Vannak. Nem vagyunk tökéletesek. És vannak bűnök az életünkben. És ezek a bűnök akadályai lehetnek abban, hogy gyümölcstermő életünk legyen. Lehet, hogy vannak gyümölcsök az életünkben, mert ragaszkodunk az Úrhoz, és szeretnénk vele lenni, de bizonyos bűnök ezeket meggátolják. Engedd, hogy a szőlős gazda megvizsgálja az életedet. Kérd! Tehát az az érdekes, hogy ő nem erőszakoskodik. Neked kell kérned, hogy Uram, mutass rá, mik azok a bűnök esetleg az életemben, amelyek ebben gátolnak. Uram, mutasd meg nekem ezt. Tudjátok, a legbutább magatartás az, amikor az ember nem akar szembesülni a hibáival. Mert azokból sosem fog tudni korrekciót gyakorolni, sosem tudja megváltoztatni, mert nem tudja, hogy mitől kell megváltoznia. Ne félj szembesülni dolgokkal az életedben, akár bűnökkel is. Tudjátok miért? Mert azt mondja az ige, ha megvalljuk, ami bűneinket hű és igaz ő, hogy megbocsátja mindazokat. Viszont azok a bűnök, amelyeket nem vallunk meg, azok sosem lesznek megbocsátva. Ezért szükséged van rá, szükségem van rá, hogy a szőlősgazda rá világítson, rá mutasson, hogy milyen bűnök vannak még az én életemben, hogy abból változást eszközöljön, és megtisztítson. Nem én tisztulok meg önmagam, azt mondja Pál, ugyan meghalunk a bűnök, minden nap megfeszítjük, és az óemberünket odafeszítjük, de a megtisztulást ő adja. Ő tisztít meg bennünket ezektől. Tudjátok, ez azért fontos, mert lehet, hogy a szőlőveszőt, vagy a meccési pontot mi eltévesztünk. Mi még hagynánk egy kicsit. Ó, hát ez nem is annyira a bűn. Ezt elég itt levágni. Aztán csodálkozunk, hogy nem lett gyümölcs. Vagy nem lett olyan gyümölcs. A szőlős gazda pontosan tudja, hogy hol kell elvágni a dolgokat. Hol kell kimondani azt, hogy ennek még a gondolata is bűn. És változtasd meg az értelmedet, újulj meg az értelmeddel, mert ebbsz bűnt fog hozni az életedbe. Ha őt engedem, hogy ő metszegessen, lehet, hogy fájó, lehet, hogy nagyon visszább metsz, de annak érdekében teszi, hogy a te életed, az én életem gyümölcshozó legyen. Szép gyümölcsöket hozzon. Van még 2-3 olyan terület, amit gyorsan szeretném még felsorolni, mielőtt befejezném. A hiába valóságok az életünkben. Az olyan időtöltések, aminek semmi értelme nincs. Eltölthetjük, de igazából nem hoznak változást az életünkben. Ugye a számítógép, a tévézés, egy nagy kísértés, a facebookozás, ezek mind olyan területek az életünkben, amiben az ember elkezdi, belemerül, órák eltelnek. Milyen gyümölcse volt ennek? Semmi. Lehetett volna? Hát ha másba fektettem az erőmet, akkor igen, akkor lehetett volna belőle gyümölcs is. Vizsgáld felül, és nézd meg, hogy melyek azok a hiába valóságok, amelyek túlzottan sok időt töltesz, és nem gyümölcsözőek az életedben. A harmadik terület a félelmek. Amikor valamit nem mersz meglépni, mert félsz. Nem mersz kilépni, akár hitben, nem, vagy változtatni valami, mert félelmeid vannak. A félelmek óriási akadályai lehetnek annak, hogy gyümölcs termi életünk legyen. Gondoljunk a hit hősökre, elődeinkre, akik, ha félelmek közt éltek volna, és nem léptek volna hitből, akkor nem lenne baptista közösség, Ábrahám nem indult volna el, nem az ígéret földje fel, és lehetne sorolni. Én nem tudom, kinek mi az a területe most, ahol esetleg félelmei vannak. De az Úr azt mondja, hogy add oda a félelmet, mert az akadálya lesz a gyümölcs termésnek. Egy munkahelyváltás, egy bármi akadálya lehet a gyümölcs termi életnek. Hallottam egy nagyon jó bizonyságot, valaki azt mondta, hogy döntenem kellett, vagy egy jobb állást fogadok el, ami sokkal anyagiak, sokkal jobban megéri, de sokkal kötöttebb, sokkal több időt vesz igénybe, vagy egy másik területen. És azt mondja, másik területet léptem meg, és élvezem, hogy ott kiteljesedhetek, jól érzem magam, és békességem van. Gyümölcs termő az élete. Ne hozz olyan döntéseket, amelybe megfojtod a gyümölcsöket, amely elveszi az idődet, az energiádat, és utána nem tudod megteremni a gyümölcsöt az életedben. Ne azért vállalj egy másik munkahelyet, hogy még több pénzed legyen, vagy még följebb kerülj a ranglétrán, hogyha ez megfojt téged a gyümölcs termésben. Ugyanakkor, ha Istentől jövő, akkor az áldásra lehet számodra. És a negyedik, a felaprózódottság. A mai világ erről szól. Ebbe is, abba is annyi minden lehetek. Annyi mindenbe belekezdhetek. Annyi mindent kéne csinálni. Annyi programra kéne elmenni. Igen széles az eszköztár. És a program lehetőségek. Koncentrálj azokra a dolgokra, és próbáld megszűrni. Nem lehetsz mindenben jó. Viszont Isten valamire elhívott, hogy jó legyél, vagy a legjobb legyél. Teljesedj ki abban. Engedd, hogy Isten ott gyümölcstermővé tegye az életed. Miért vágják le a vesszőt? Két ok miatt. Az egyik azért, mert már nem tölti be a funkcióját. Elszáradt, nem ér semmit. Nincs rajta gyümölcs. A másik ok, amiért lemetszik, vágnak belőle, az az, hogy még több gyümölcs legyen. Én hadd kívánjam a jelenlévőknek, ennek a gyülekezetnek, úgy a személyes életükre, a testvéreknek, mint gyülekezet életére, hogy még több gyümölcs legyen ebben az évben. Itt a testvérek között, a gyülekezetben, a személyes életünkben, az Isten dicsőségére, mert az Isten keresi azokat, akiben megvan ez a potenciál, hogy képesek több gyümölcsöt teremni. És adjunk hálát, hogyha ezt felismerjük, hogy Uram, olyan jó, hogy a múlt évben is tudtam gyümölcsöt teremni, de jó lenne, ha ebbe az évben is tudnék még többet, még nagyobb gyümölcsöket a te dicsőségedre megteremni, a te kegyelmedből. Adja meg ezt az Úr mindenki számára. Ezt kívánom. Amen.